Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. július 15-én. A témával a gyülekezetnek adott ígéretekről Isten részéről, Isten megbízásával ígét hirdett Frank testvér. Amikor az énekesek elénekelték a két éneket, már akkor eszembe jutott, amikor meg lett adva a felhívás az oltárhoz, a János Evangélium 5. fejezete. Itt felolvasom a 39. és a 40. verset. Ti átkutatjátok ugyan a szentírásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban örök életetek van. És valóban a szentírások azok, amelyek tanúságot tesznek rólam. De ennek ellenére nem akartok hozzám jönni, hogy valóban életet kapjatok, vagy életben részesüljetek. Vannak emberek, akik a Szentírást áttanulmányozzák, kutatják, hogy visszaigazolást találjanak a saját felfogásukra és nézeteikre vonatkozóan, de az Úrhoz nem jönnek. Ezt nagyon könnyű megérteni, ha bepillantunk a vallásos világba, különösen a kereszténységbe. Jelenleg 310 különböző felekezeti irányzat létezik, amelyek az egyházak világ tanácsában egyesülve vannak. De Istennél nem létezhet ennyi gyülekezet. Istennél csak egy gyülekezet létezik. Ez pedig az új szövetségi gyülekezet, és erről fogunk ma beszélni. Mégpedig ma délután az üdvösség történet prófétai részét fogjuk megvilágítani, mégpedig az Ótestamentum és az Új Testamentumból. Amikor az Úr a Máté 16-ban azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta, akkor nem Péternek mondta, hogy építs te az én gyülekezetemet, vagy Pálnak, hogy tedd meg te, vagy bármely másiknak, hanem annál inkább elosztotta a szolgálatokat, apostolokat, prófétákat, tanítókat, és így tovább állított a gyülekezetben. Csak hogy a szabadítás, a megváltás, a gyülekezet felépítése nem egy szervezetre lett bízva, nem is egy emberre lett ráruházva, hanem az Úr, mint megváltó, mint szabadító, ő maga építi fel az ő gyülekezetét, és tökéletesíteni fogja, amíg folt és ránc nélkül meg nem jelenik az ő színe előtt, amint Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levélben írja is. A nagy kérdés, amelyet mindannyian fel kell tennünk magunknak, tisztelt hölgyeim és uraim, az, szeretett testvéreim és testvérnők, a következő. Vajon csak egy állami egyházhoz, egy regionális gyülekezethez, egy szabad egyházhoz tartozunk-e, vagy akár valamilyen kisebb csoporthoz, amelyet manapság a köznyelvben szektának neveznek? Csak valamilyen elképzeléseink vannak, amelyet valaki előadott, vagy van-e egy személyes élményünk Istennel, és így lettünk beillesztve az élő Isten gyülekezetébe. Ebből a két előadásból egyértelműen meg fogják érteni, hogy valóban egészen nagyon közel élünk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. És mindannyiukat őszintén arra kérem, ne legyenek közömbösek, ne rázzák a fejüket, és ne gondolják magukban, aha, ezt már mindig is mondták, és még mindig nem történt semmi. Istennek van egy időterve, van egy felosztása, és erről is fogunk beszélni, és írni is. Úgy, hogy mindannyian lehetőséget kapunk arra, hogy betekintést nyerjünk Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tervébe, hitünket Isten igéjében megalapozzuk, és így bizalmat nyerjünk iránta abban a bizonyosságban, hogy Istennél minden a megfelelő időben és megfelelő módon történik. Ebben a komoly időben valóban arról van szó, hogy először is megismerjük Isten igéjében szereplő ígéreteket, higgyük azokat, azután személyesen is átéljük őket. Én nem hiszem, hogy elég lenne, hogy egyenként valahol részessei legyünk egy olyan dolognak, amelyet nem Isten hozott létre, nem Isten hívott életbe, és amelynek nincs semmi esélye arra, hogy Isten előtt érvényesüljön. Aki üdvözülni akar, annak el kell hagynia a saját útját és a saját gondolatait, ahogyan szembesítve is vagyunk azzal az Ézsaiás 55-ben egyértelműen, és vissza kell térnünk az Úrhoz, és meg kell találnunk az életre vezető útat, mert így van megírva a Máté 7-ben. Keskeny a kapu, és szűk az út, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik azon járnak. Viszont széles a kapu, és tág az út, amely a pusztulásra vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. Nos, hadd térjünk rá arra az íge szakaszra, amelyet az imént együtt felolvastunk. Az Úr Jézus az időben azt kifogásolta, hogy az emberek nap mint nap, éjjel-nappal kutatták az írásokat, de ő hozzá nem jöttek. Őt kritizálták, gondoljunk csak az írástudókra, akik kifejezetten kutattak. Nekik nem lett megnyitva az értelmük, hogy megértsék, mi történt az időben. Nézzék, Isten elküldte az ő János nevű prófétáját és a János evangéliuma első fejezetének 6. versében ez a csodálatos mondat áll. Megjelent vagy fellépett egy ember, akit Isten küldött el, és a neve János volt. Sokféle hitirányzat létezett akkor is. Voltak emberek, akik ebbe az irányba, vagy valamelyik más irányba lettek kiképezve, és mások is erre az irányra, másokat is erre az irányra szabtak. De aztán, amikor beteljesedett az idő, Isten intézkedett, Isten szólt, és azt, amit ő maga megígért, azt egyszerűen a nép közzé állította, és aki hinni akart, az hinni tudott, aki pedig nem, az egyszerűen elhaladt figyelembevétel nélkül Isten ezen cselekedete mellett. És már most megkérdezem, mi lett volna az ön reakciója? Hűségesen ragaszkodott volna a hagyományhoz, a szép szokásokhoz, az ünnepélyes Isten tiszteletekhez, vagy lett volna bátorsága kimenni a júdeai sivatagba, hogy meghallgasson egy embert, aki nem volt teológus, nem hordozott talárt, és nem volt felhajtott gallérja sem. Egy sivatagi ember, tevevőrbe burkolózva, bőrövvel a derekán, egy ember, akiről általában azt lehetett volna mondani, igen, ez nekünk egyáltalán semmit nem tud mondani. Hol lett volna kiképezve, melyik irányzathoz tartozik? Látják, tisztelt hölgyeim és uraim, Isten útjai egészen mások. Egészen mások, mint a mi útjaink. Fontos az lenne, hogy manapság felismerjük Isten útját az emberekkel, és aztán készek legyünk arra is, hogy magunk mögött hagyjuk a hagyományokat, döntsünk az Úr mellett, és Istennel haladjunk előre. Ma délelőtt egyszerűen az élő Isten gyülekezetének témájával fogunk foglalkozni, az ígéretekkel, amelyeket Isten adott, és így tovább. Szeretném tovább olvasni még hozzá néhány bibliai idézetet, a következőt az 1. Timóteusból, a 3. fejezetből. Az 1. Timóteus 3. fejezetből a 15. vers. Szinte feltételezem, hogy a legtöbbünk ismeri ezeket a bibliai ige szakaszokat. Dr. Hermann Menge fordításából fogok olvasni, nyelvtanilag ez a legkellemesebb számomra. 1. Timóteus 3. fejezet a 15. vers. De ha az eljövetelem mégis elhúzódna, úgy légy tisztában azzal, vagy afelől, hogyan kell viselkedni, forgolódni Isten házában, ami az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és alappillére. Az élő Isten gyülekezete nem létezhet hazugságban és csalásban sem, nem alapulhat emberi szavakra sem. A gyülekezet maga ebben az igazság, egyben az igazság oszlopa és alappillére is. Tehát az isteni igazság hordozója, és Jézus azt mondta, aki az igazságból van, az hallja az én hangomat. És azt is mondta, hogy aki engem követ, az nem marad a sötétségben, hanem birtokolni fogja az élet világosságát. Tehát az első gyülekezet, amelynek végig meg kell maradnia olyannak, amilyen az elején volt, mert lássátok, Istennél minden úgy maradt, ahogyan az eredetiben a létezésbe lett hívva. Már a természetes teremtésben is minden ugyanúgy maradt. A búza, amely Ádám idején nőtt, ma is nő. Ugyanazok a fák, ugyanazok a gyümölcsök, az egész teremtett világ, minden az isteni rendben marad, amelybe a dolgok kezdettől fogva ellettek helyezve, és minden a maga módján szaporodik. És az élő Isten gyülekezetével kapcsolatosan sem változhat semmi, mert Jézus maga építi az ő gyülekezetét. Amennyiben a metodisták, a baptisták és mindannyian, akik építenek, az egészen másképp alakul, de minket az érdekel, hogy megtudjuk, mit jelent a gyülekezet, ki tartozik ahhoz. Ez ma a lényeges kérdés. Először is ebből az ígehelyből kitűnik, hogy Isten gyülekezete egyben Isten háza is. Isten közöttünk akart lakozni és járni, ahogyan Isten Krisztusban személyesen kinyilatkoztatta magát, úgy szeretné kinyilatkoztatni magát a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül is. Viszont ez a gyülekezet át kell legyen itatva az isteni igazsággal, és maga is hordozójává, oszlopává és alapjává kell válni az isteni igazságnak, és ez az isteni igazság megoszthatatlan. Nem keverhető össze, hanem a végén is az marad, ami az elején volt. Hogy ezt is egyértelműen kiemeljem, szeretnék felolvasni néhány helyet, amelyek már a kezdetektől fogva rámutatnak a szélsőséges fejleményekre. Már az ős kereszténységben, illetve a gyülekezet megalakulását követő néhány évben is voltak olyan emberek, akik egy más evangéliumot hirdettek, a saját tanításaikat terjesztették elő, amelyek már nem álltak összhangban az eredeti isteni kinyilatkoztatással. Ezt már Pál apostol is kifogásolta. Létezik egy nagyon meggyőző, kétségbe vonhatatlan hely, a 2 Korintus 11. fejezetének 4. versében. Mert ha valaki eljön, egyött ment, és egy más Jézust prédikál nektek, akit mi nem prédikáltunk, vagy ha ti egy más jellegű szellemet elfogadtok, amelyet azelőtt nem fogadtatok el, vagy egy más jellegű evangéliumot hirdetnek nektek, amelyet előzőleg nem kaptatok meg, azt nagyon jól elviselitek. Képzeljük csak el most. Nem sokkal az új szövetségi gyülekezet megalapítása után, amikor még minden kizárólag isteni eredetű volt, még a saját gondolatok vagy tanok hirdetése nem volt napirenden, hanem valóban egy isteni testület, amelyet Isten maga hozott létre, gyülekezetként az Úr kinyilatkoztatásának helyszínéül. A pünkösd napja általában elfelejthetetlen maradt, hiszen ez volt az új szövetségi gyülekezet megalapításának napja. De amint már említettem, az eltérések nagyon korán elkezdődtek, megjelentek, és ha ezt a megjegyzést ma fájdalommal kell tennem, akkor kérem, értsék meg megfelelően. Ma szinte csak eltérésekkel van dolgunk. Az eredeti evangélium hirdetése és az őskereszténység gyülekezet tiszta isteni tanítása és gyakorlata ugyanis már ismeretlen. Ma úgy vannak bemutatva az eltérések, mintha azok lennének a helyesek. Az eredeti apostoli módon és mintára történő íge hirdetést pedig a mai szakértők habozás nélkül félre söprik, és téves tanításnak tekintik, vagy nevezik. De mi is lényegében a tévtanítás? Egy olyan tanítás, amely tévútra vezet, éppen ezért itt is nagyon világosan és egyértelműen ki kell mondani, és fel kell ismerni, hogy mindent az íge alapján kell megvizsgálni. Már a jelenések második fejezetének az Efézusbeli gyülekezethez írt első levélüzenetben ezt olvassuk. Te megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, és hazugokat ismertél fel bennük. Igen, de miért is? Hogyan lehetett megkülönböztetni? Hogyan lehet megmondani, igaz-e valami vagy sem? Helyes-e valami vagy sem? Van egy nagyon hasznos összehasonlítási lehetőségünk, amennyiben a Szentírást vesszük alapul, mint egy mércét, amelyhez mindent mérni kell, vagy lehet. Nem azt, amit valamikor bevezettek, hanem azt, amit Isten már az elején mondott. Kezdetben vala az íge. Tovább olvasok a Galatákhoz írt levélből, az első fejezetből, mindannyiunk számára bizonyára jól ismert. Galata 1, itt a 6. versben ezt olvassuk. Csodálkoznom kell azon, hogy ilyen gyorsan újra elpártoltok attól, aki Krisztus kegyelméből elhívott titeket, és egy másik evangéliumhoz folyamattok, vagy fordultok. Hiszen alapvetően csak egy evangélium létezik, Ez pedig a Jézus Krisztus evangéliuma, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy ez az én evangéliumom szerint van. Csak hogy voltak emberek, akik az eredeti evangéliumot a saját elképzeléseik szerint alakították. Önkényes értelmezést adtak az eredeti evangéliumnak, és így eltértek attól, ami Isten szándéka. Most talán azt fogják mondani, olyan rossz ez több, mint rossz. Nem létezik olyan ember, akinek joga lenne Isten igéjét a legcsekélyebb mértékben is megváltoztatni. Ami urunk még a Máté 5-ben is azt mondta az Ószövetségre utalva, hogy egy jóta, egy pont sem múlik el. Azt mondja, az ég és a föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el. Az eredeti ige legkisebb megváltoztatása is magában hordozza a szellemi halált. És ahhoz szeretnék hozni egy ábrázolást az Édenkertből, mert hiszen ott kezdődött el. Isten így szólt, a kert minden fájáról ehetsz, csak arról az egy fáról nem. Elolvashatjátok, amikor a sátán a kígyón keresztül szólt, pontosan fordítva mondja, Isten tényleg azt mondta, hogy egyetlen fáról sem ehettek, csak egy csekély változtatás, és aztán még hozzáadta, tehogy is haltok meg. Isten azonban azt mondta, hogy azon a napon, amikor abból eszel, meghalsz. Sátán először is eltorzította a mondottakat, másodszor pedig azt mondta, tehogy is fogtok meghalni. Hanem Isten tudja, hogy aztkor bölcsek lesztek. Mire jó a bölcsesség, amennyiben szellemi halállal jár? És a pusztulás vár ránk. Ahogyan a Szentírásban olvastuk, ti ugyan átkutatjátok a Szentírást, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek. De én hozzám nem akartok jönni. Isten ígéjének az eredeti formájában kell megmaradnia. És Isten ígéjének teljes tanúságtétele központi pontjaként Jézus Krisztus. Ami Urunk és megváltunk áll, akiről az van írva, hogy a kezdetben vala az íge, és az íge Istennél vala, és az íge Isten volt, és az íge hússá lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét. Az eredeti ígében volt az örök élet, de Istennel való közösség, az Istennel való közösség benne volt. Ádám és Éva nem tudtak volna semmit a halálról, a betegségről, a szükségről, a fájdalomról, a szenvedésről, ha nem szekték volna meg az ígét, nem hagyták volna figyelmen kívül, és nem hallgattak volna az ördög befolyására. Így tehát joggal lehet állítani, hogy aki megmarad az Isten ígéjében, az megmarad Istenben. Aki eltávolodik az ígétől, az kilép az isteni területről. Jézus azt mondja a János 15-ben, amennyiben az én szavaim bennetek maradnak, és ti én bennem maradtok. Ez az isteni felépítés, mert minden az íg által történik, az ő nélküle semmi sem lett abból, ami lett. Tehát fontos megkülönböztetni, hol van szó Jézus Krisztus eredeti evangéliumának hiteles hirdetéséről, és a gyülekezet számára szóló apostoli tanításról és gyakorlatról, és hol van szó emberek által bevezetett hagyományokról, szokásokról. Nem mindenhol, ahol azt mondják, Krisztus itt is van, és amott is van, ez nem kell, így legyen. Ő tulajdonképpen ott van, ahol az ő szava tiszteletben van tartva, sőt, ott, ahol ő maga szólal meg, és beszélhet hozzánk. A Titus levélben, Titus először a második fejezetből, itt az van intézve hozzánk, hogy a helyes tanításban kell maradnunk. Szándékosan szeretnék most sietve felolvasni több bibliai idézeteket, hogy tisztában legyetek azzal, hogy nem én mondom ezeket, hanem Isten ígéje tanít minket ebben a kérdésben nagyon világosan és egyértelműen. Titus második fejezetének a 7. verse és a 8. verse. Titus 2, 7 és 8. vers. A tanításban, vagy talán, és mutass te magad minden tekintetben nekik példát a jó cselekedetekre, a tanításban mutass fedhetetlen hitelességet, méltóságteljes komolyságot, egészséges, kétségbe vonhatatlan beszédet, azért, hogy minden ellenfél szégyenkezzen meg, mert semmi rosszat nem tud rólunk mondani, vagy ránk mondani. Az egészséges tanítás egészségessé teszi azt az embert, aki hallgatja az ígét. A beteg tanítás, amely önmagában is beteg, szellemileg megbetegíti az embereket, félrevezeti őket, destabilizálja őket. Tehát a tanításodban mutass hitelességet. 2. Timóteus 3. fejezet a 10. verstől. 2. Timóteus 3. fejezet a 10. verstől. Te azonban vezérfonalul vetted magadnak az én tanításomat és életvitelemet, törekvésemet, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet és kitartásomat. Majd a 14. vers. Te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és ami a számodra teljes bizonyossággá vált, hiszen tudod, milyen tanítóktól tanultad, vagy vetted át. És gyermekkortól fogva ismered a szentírásokat, amelyek képesek bölcsé tenni téged az üdvözülésedre, a Krisztus Jézusra alapuló hitáltal. Minden olyan írás, amelyet Isten szelleme ihletett, alkalmas vagy hasznos a tanításra, a rábizonyításra, a javításra és az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen minden jó cselekedetre alkalmasan felvértezve. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a tanítás nem fontos. A lényeges dolog a személyes üdvösséggel kapcsolatos élményünk. Ez igaz. Aztán a 2. Korintus 11. fejezetében azt olvassuk, hogy egy másik Jézust hirdetnek, másik szellemet kapnak, vagy részesülnek egy más evangélium hirdetésében. Igen, és amennyiben ez így van, hogy minden megváltozott, és már semmi sem maradt meg eredetiben, akkor ma sürgető feladatunk az, hogy teljes komolysággal kutassuk át a Szentírást, ahogyan azt a béreiak tették, hogy megtudjuk, valóban így áll-e a helyzet, vagy pedig belesétáltunk az ellenség csapdájába, és igaznak tartottunk olyan dolgokat, amelyek éppen nem igazak, vagy helyesnek tekintünk olyanokat, amelyek nem helyesek. A 2. Timóteus 4. fejezetéből olvasok fel. 2. Timóteus 4. fejezet a 3. verstől az 5. versét. Mert eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják tartani, és a saját vágyaik szerint tanítókat fogadnak maguk mellé, mert a fülük csiklandozására vágynak. Ellenben az igazságtól elfordítják a fülüket, és a mesék felé fordulnak. Te azonban maradj kiegyensúlyozott tisztaságban, minden kiegyensúlyozottságban, minden tekintetben. Vállald a szenvedéseket, végezd az evangélium hirdetőinek munkáját. Eljön az idő. Így olvastuk is, és ez az idő már is elérkezett. Tisztelt hölgyeim és uraim, testvéreim és testvérnők, minden alkalommal, amikor ezt a bibliai idézetet olvasom, belsőleg nagyon meghatódok. Számomra ez valószínűleg a legnagyobb jelentőségű dolog az egész Bibliában, amennyiben egy ügyet értékelni kell. És nem szeretném ezt eltitkolni önök elől sem, hogy miért. Akár el tudják hinni, akár nem. De valóban úgy van, hogy hallottam az Úr hangját jó néhányszor életemben. És ezt valóban nyitott Bibliával mondom Isten előtt, aki egykor élőket és holtakat fog megítélni. Én tudom, meg tudom adni a helyet, meg tudom adni az időpontot, pontosan tudom azt is, mit mondott az Úr. Most majdnem 8 éve van annak, hogy az Úr utoljára szólt hozzám, gyűjtsd össze nekem az én népemet, és aki elolvasta a körleveleket, az ismeri a részleteket is. Néha elszomorít, hogy évek óta nem hallottam többé az Úr hangját, ezt nyíltan beismerem, de Isten, Isten. Én nem mondhatom meg neki, mit tegyen, amennyiben az ő szolgája vagyok, akkor nem én rendelkezem fölötte, hanem ő rendelkezik én fölöttem. De amit most mondok, a francia kikötővárosban Marseille-ben történt, amikor évekkel ezelőtt egy reggel ott hirdettem az ígét. Az élmény után ránéztem az órára, hajnali 5 óra volt, 5 perccel 5 előtt, amikor ez az élmény véget ért, és az Úr hangos hangja ébresztett fel, amely minden alkalommal jobbról, felülről jön, soha balról, soha hátulról, hanem jobbról, felülről. És ez lett intézve hozzám. Állj fel, és olvasd el a 2 Timóteus 4. fejezetét. Egy pillanatra haboztam, csak egy pillanatra, mert hideg volt a szobában, és nem tudtam pontosan, hogy felvehetnék-e valamit gyorsan. És abban a pillanatban, amikor még haboztam, az Úr hangja másodszor is megszólalt, de még erőteljesebben. Emelkedj fel, és olvasd el a 2 Timóteus 4. fejezetét. Természetesen felugrottam akkor, felvettem a kis asztalon fekvő Bibliámat, és elolvastam az első verstől az 5. versig. Aztán újra az első versnél kezdtem, és amikor a 2. vershez értem, meg is kaptam a választ, és megértettem, miért lettem felszólítva, hogy éppen ezt a bibliai ígeszakaszt elolvassam. Itt ez áll írva, hirdest az ígét, lépj fel azzal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, amikor jössz. Tedd kétségtelennél, amit mondasz, utasíts rendre, nincs minden hosszú dűréssel és tanítással. Az én közvetlen feladatom, Isten igének közvetlen hirdetése az elhivatásom alapján 1962. április 2-áról. Én nem azért vagyok itt, hogy történeteket meséljek, vagy példázataimat osszam meg a hallgatósággal, hanem azért vagyok itt, hogy hirdessem Isten örökkévaló érvényes ígéjét pontosan úgy, ahogyan ránk lett hagyva. Már most, ha az Úr gyülekezetéről beszélünk, amely az igazság alappillére és oszlopa, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy az isteni igazság hordozóiként, ami ránk lett bízva, nem tűrhetjük, nem engedhetjük meg, sőt nem is támogathatjuk az összekeveredést. Amennyiben Isten arra rendelt el minket, hogy az ő Isten igazságainak hordozói és tovább adói legyünk, hadd vállaljuk ezt a feladatot közösen, és kérjük Istent szívből arra, hogy az ő szelleme által az ő testébe illesszen, bekereszteljen bennünket az ő gyülekezetében, hogy valóban semmi emberi, nemhogy az ellenség dolgai ne szivárogjanak be és nyerjenek teret az Úr gyülekezetében, hanem hogy Isten maga a napok végén, amelyekben most élünk, véglegesen újra életre hívhasson egy gyülekezetet, amely a tanításban és életgyakorlatban és minden tekintetben, amihez tartozik, egyenlő az ősgyülekezettel. Meg fogjuk állapítani, hogy a Szentírásban vannak erre vonatkozó ígéretek. Még 2-3 igehely a gyülekezetet illetően. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetből szeretném felolvasni a 22. verstől a 24-ig. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet a 22. verstől a 24. versig. Nem. Ti a Sion hegyéhez és az élő Isten városához járultatok, a mennyei Jeruzsálemhez közzeledtetek, és az angyalok sok ezer seregéhez, egy ünnepi gyülekezethez, és a mennyben feljegyzett elsőszülöttek gyülekezetéhez, és Istenhez, mindenek bírájához, és a tökéletesek kélet igazak szellemeihez, és Jézushoz, az új szövetség közben járójához, és a meghintés véréhez, amely jobbat vagy többet mond, mint az Ábel vére. Itt is szó van az élő Isten gyülekezetéről, a mennyben feljegyzett elsőszülöttekről. Nem csupán egy egyház vagy szabad egyház tagjairól, vagy bármilyen más hitirányzat híveiről van szó, hanem azokról, akiknek hitbizonyosságuk van arról, hogy az ő neveik a bárány életkönyvébe lettek beírva, hogy újjászülettek, hogy nem csupán emberek gyermekei lettek, hanem Isten gyermekei is lettek egy személyes üdvösséggel kapcsolatos élmény révén Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. Úgy gondolom, hogy az ilyen bibliai idézetek nagyon-nagyon fontosak. Már most, ha itt megvan írva, hogy nem, ti a Sion hegyéhez, és az élő Isten városához járultatok, nem azt mondta-e Pál apostol, hogy itt csak vendégek és jövevények vagyunk, hiszen a mi hazánk ott van a magasságban. Már Ábrahámról is megvan írva, hogy sátrakban lakott és kereste a várost. Elolvashatjátok a zsidók 11. fejezetben, hogy azt a várost kereste, amelynek szilárd alapjai vannak, és amelynek építője Isten. Csak hogy itt van egy titok. Ez az új Jeruzsálem, ez az Isten városa összefüggésbe van hozva az elsőszülöttek gyülekezetével. Az elsőszülöttek részesülnek az első feltámadásban, és éppen ezért van megírva a Jelenések 20. fejezetében, hogy üdvös és szent az, aki részesül az első feltámadásban, mert ezek felett a második halálnak már nincs hatalma. A Jelenések 21. fejezete 9. versétől a következők vannak mondva nekünk. Jelenések 21, a 9. verstől. Akkor odajött a hét angyal egyike, akiknek kezében volt a hét tál, amelyek megvoltak töltve a hét utolsó csapással, és ezeket a szavakat intézte hozzám. Gyere, meg akarom mutatni neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elragadott engem a szellemben egy magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amint az égből alászállt Istentől adódóan, Isten dicsőségével felruházva és díszítve. Fényessége olyan volt, mint a legbecsesebb drágakő, és mint a kristálytiszta jáspis. Itt nem olvashatunk el fejezeteket fejezetek után. Lényeges az lenne, hogy felismerjük, hogy Isten Krisztusban véghez vitte a megváltást. Krisztus volt az első szülött sok testvér között. Mindenki, aki az isteni magján és a Szent Szellem által újjászületik erre az élő reménységre, az 1. Korintus 12:12 és 13. versének megfelelően a Szent Szellem által be is lesznek illesztve az Úr testébe. Itt a menyegzői vacsora és az 1000 éves év után a mennyasszony a bárány feleségeként szerepel. A Jelenések 19-ben még elolvashatjuk, vagy hallhatjuk a mennyasszony kifejezést. Felolvasom a 7. verset. Jelenések 19, a 7. vers. Hadd örvendezzünk, és ujongjunk, és adjunk neki tiszteletet, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő mennyasszonya felkészült. Szeretteim, én nem tehetek mást, Isten megbízásából el kell mondanom az embereknek a teljes igazságot. Be kell vonnom a prédikációimba a mi korszakunkra, az utolsó napokra adott ígéreteket és proféciákat is. Nekünk szükségünk van egy isteni szellemi tájékozódásra, szükségünk van a mennyből jövő útmutatásra, képesek kell lennünk a korszak jeleit olvasni, és meg kell értenünk, mennyire komoly szakaszban, órában érkeztünk az emberiség történelmében. Én nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a bibliai proféciák beteljesedése alapján azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus visszajövetelével hamarosan számíthatunk. Nagyon rövidesen. Tényleg hamarosan, és nem riadok vissza, mert aki vitatkozni akar, annak nem velem kell foglalkoznia, hanem Istennel és Isten ígéjével. Velem kérem, nem. Nem én írtam ezeket a dolgokat, nem én mondtam őket, csak továbbadom őket. És valóban több bibliai helyet is át fogunk tekinteni, amelyek ebben a tekintetben felvilágosítást nyújtanak, hogy tudjuk és felismerjük, most nem csupán a végidőben élünk, hanem a végidő végén. Ehhez jelenleg csak két bibliai idézetet szeretnék felolvasni pillanatnyilag, mert ez nem a ma délelőtti témánk, hanem csak azért, hogy szemléltessem előttünk. A Máté Evangélium 24. fejezetében az Úr valóban beszélt a végidőkről, sok hamis prófétáról, hamis Krisztusokról, és így tovább, akik megjelennek és sokakat félrevezetnek, arra figyelmeztet, hogy ne kövessük őket. És itt újra hangsúlyozhatjuk azt a figyelmeztetést, hogy minden, ami történik, meg kell vizsgálni, mégpedig Isten ígéjének alapján. Nem a saját álláspontunkból, hanem aki isteni módon akarja megvizsgálni és megállapítani, kategorizálni a dolgokat, hogy egy dolog igaz-e, annak Isten ígére kell támaszkodnia, és mindent isteni szemszögből kell megítélnie. De hallgassátok meg, mit mond itt egyértelműen az Úr a Máté 24. fejezetének 8. versétben, sőt, talán még gyorsan a 6. verset is. Továbbá hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne ijedjetek meg tőlük, mert ennek így kell jönnie. De ez még nem a vég. Figyeljük meg pontosan a megfogalmazást. Ennek így kell lennie, így kell jön, de még nem ez a vég. Mert egyik nép a másik ellen fog felkelni, és egyik birodalom a másik ellen, éhínségek is lesznek, és itt-ott földrengések is bekövetkeznek. És most jön a 8. vers. Mindez azonban csak a vajudás kezdete. Tehát még nem a vég, hanem a bevezető a véghez, a fájdalmak kezdete. Pál apostol a korszak végére tekintett, amelyben élünk, és azt írja a tesalonikaiakhoz, az első tesalonikaiak 5. fejezetének 3. versében. Amikor azt mondják, hogy most békesség és biztonság uralkodik, akkor hirtelen elragadja őket a pusztulás, mint a fájdalmak a terhes asszonyt. És bizonyosan nem menekülnek meg. Az Úr Jézus általánosságban beszélt a végidők előzményeiről, háborúk, háborús hírekről, és mindezt meg is éltük. Az egyik kontinens háború sújtja, vagy sújtotta, a másik kontinens árvizeknek volt kitéve, a harmadik földrengéseknek, katasztrófáknak kellett megküzdenie. Minden, ami eljött erre a földre, még fokozódni fog. Mindazonáltal, amikor arról van szó, hogy meg kell tudnunk, mi fog történni a végidő végén, akkor már nem háború és háborús kiáltások lesznek, hanem a béke és a biztonság szlógen fog eluralkodni. Ott, ahol Isten ígéje kissé beleszól a politikai folyamatokba, ott nekünk is szükségszerűen bele kell, szabad szólnunk ezekbe a folyamatokba, és szemügyre kell vennünk őket. Én nem vagyok proféta, de Isten kegyelméből megkaptam a megváltás történet prófétai részét is az Úrtól. Nem létezik ember, aki magához ragadhatna valamit is, ha csak Isten nem adja meg neki. Mindenki, aki évek óta ismer engem, tudja, hogy sok évvel ezelőtt bejelentettem az országunk újraegyesítését is. És amikor Gorbacsov úr, azt hiszem 1985-ben hatalomra került a Szovjetunióban, azt mondtam, ez az az ember, aki Isten szíve szerint való. És amennyiben mindannyian követték ezeket a fejleményeket, kedves közönség, hány béke és leszerelési konferencia volt azóta, és ő volt az, aki bátran tett javaslatokat is. És látjuk, hogy a népből kiinduló fejlemények elsöpörték a politikusokat. Az elmúlt években és különösen az elmúlt hónapokban már nem a politikusok csinálták a politikát, a politikusoknak nehéz volt lépést tartani azzal, ami a nép körében történt, és amit a nép tett, legyen az az utcán, vagy máshol, és így tovább. És miért van ez így? Amint mondtam, ez nem egészen a ma délelőtti témánk. Ma délután majd részletesebben kitérünk ezekre a dolgokra, hogy világosan megmutassuk önöknek, milyen módon teljesedik be ebbe is a bibliai profécia. Akár elhiszik, akár nem, de hiszen a Biblia utolsó könyve is egészen a közelmúltig még 7 pecséttel lezárt könyv volt. és aki olvasta az egyház történetet, az ott megtalálhatja, hogy különösen Luther Márton a legnagyobb ember, akit ebben az országban valaha is ismertünk, nem tudott mit kezdeni a jelenések könyvével. Sőt, eleinte kétségei voltak, hogy bevegye a Bibliába egyáltalán. Mi lehetett az oka? Természetesen hozzá egy titokzatos könyv. És amikor még nem teljesedett be az idő, ezeket a dolgokat még nem lehetett megérteni, nem volt hozzáférés. Csak akkor, amikor az Isten országában és általában véve bekövetkeznek bizonyos események, amelyeket a bibliai proféciák megjövendőltek, csak akkor nyitja meg Isten számunkra a megértést, és csak akkor tudjuk mindezeket a dolgokat bibliai keretekbe helyezni, ahogyan az Úr megtervezte, és az ő igéjében megjövendőlte. Az Úr gyülekezetébe különböző szolgálatok lettek elrendelve a gyülekezet felépítésére. Ezzel összefüggésben felolvasok az 1. Korintus 12. fejezetének 28. verséből. 1. Korintus 12. 28. vers. Itt pedig ez áll. És pedig Isten elrendelt, vagy kinevezett a gyülekezetben először is apostolokat, másodszor prófétákat, harmadszor pedig tanítókat. De hiszen ma az új szövetségi gyülekezetről beszélünk, annak eredeti rendeltetéséről és felépítéséről, ahogyan Isten elképzelte és megtervezte. Szeretném megkérdezni önöket, tisztelt közönségem, hiszen mindkettőt mondhatjuk. Hol létezik ma egy olyan gyülekezet, ahol valóban megvannak a bibliai szolgálatok, nem pedig valaki, aki azt mondja, hogy azok egy angyal által hozott táblák voltak, amelyeket a mennyből hozott le erre és arra a hegyre, én pedig lemásoltam őket, aztán az angyal visszavitte őket, én pedig valamit bebeszéltem a népnek. Ilyen dolgokról én nem szeretnék beszélni. Nem olyan emberekről beszélek, akik prófétaként adják ki magukat, amikor Isten igéből prófétákról van szó, prófétákról, apostolokról és tanítókról, akiket a gyülekezetbe lettek helyezve, azok nem fantaszták, akik valamikor kitaláltak valamit, és aztán azt mutatták be a népnek. Nekünk nincs szükségünk angyalra, aki táblákkal jön le a mennyből, hogy aztán még valamit meghozzon nekünk. Hiszen Isten nem felejtett el semmit. Éppen ellenkezőleg Isten még az átkot is bejelentette mindenki számára, aki hozzáad valamit is a Szentírás végleges tanúbizonyság tételéhez. És ez az új szövetség utolsó fejezetében nagyon világosan és egyértelműen le van írva. Hadd olvassam fel a Jelenések 22. fejezetének 18. versét. Mindenkinek, aki hallja egy könyv proféciának szavait, tanúbizonyságot teszek. Ha valaki valamit is hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat fogja kiróni, amelyekről ebben a könyvben írva van. A kiegészítés halálos, egyszerűen halálos. Isten semmit sem felejtett el, nem lehet olyan, aki azt mondja, várjunk csak, itt még hiányzik valami. Semmi sem hiányzik. Nekünk megvan az Ótestamentum és az Új Testamentum, ez mindkettő végleges. Pál apostol pedig még ennél is tovább ment, és azt mondja, hogy senkinek nincs joga kiegészítéseket adni egy végrendelethez. Már egy földi végrendelet esetében is bűncselekmény lenne, ha valaki a végrendeletet megfogalmazó személy halála után még beleírna és hozzáadna, amit csak akar. És az isteni végrendelethez hozzá lehetne adni valamit is? Ez egy olyan dolog, amit kérem, gondoljanak jól meg. Az isteni végrendelet azáltal vált joghatályossá, aki megalkotta, és ez Jézus Krisztus, a mi Urunk. És ő az utolsó vacsorán azt mondja, ez az új szövetség az én véremben. Ő készített egy végrendeletet, éppen ezért van meg nekünk az Ó és az Új Testamentum. Isten semmit sem felejtett el. Így téves értelmezés és téves ihletés által sok olyan dolog beférkőzött, amely nem tartozik az eredeti íge hirdetésbe, nemhogy az élő Isten gyülekezetébe. Tehát Isten a gyülekezetbe kinevezett prófétákat, tanítókat, apostolokat, és így tovább. Ehhez felolvasok még az Efézus beliekhez írt 4. fejezet 11. és 12. versét. Jézus mondja, éppen ő az, aki elrendelt egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, másokat evangélistákká, másokat pedig pásztorokká és tanítókká. Most jön az indoklás, hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezeti szolgálat gyakorlására, Krisztus testének felépítésére. Az Úr gyülekezete alkotja a testet, amely sok tagból áll, és ezek a szolgálatok a szellemi épülésre szól, lettek létrehozva. Nem lehet mindenki próféta, nem lehet mindenki apostol, ezt Isten maga határozza meg. És nem létezik ember, aki magáról azt mondhatná, hogy én most próféta vagyok, vagy egy apostol. Erre már is azt lehetne mondani, felejtsd el az egészet. Csak szolgálatok vannak, csak olyan szolgálatok, amelyeket Isten helyezett el a gyülekezetben, de nincs olyan, aki felemelni az orrát, és azt mondhatná magáról, én ez vagy amaz vagyok. A Máté evangélium 23. fejezetéből szeretnék felolvasni, mégpedig azért, hogy megmutassuk magunknak, hogy az Új Szövetségben is prófétákról is szolgálatok lettek be, jelentve méghozzá a mi Urunktól. Máté 23.34. vers. Éppen ezért nézzétek, prófétákat, bölcseket és tanítókat küldök el hozzátok. Ezek közül egyeseket megöltök, akik keresztre feszítettek, másokat a zsinagógáitokban megkorbácsoltok, és városról városra üldöztök. Nos, én nem tudom, miért van ez így, de elolvashatjátok a megadott fejezetben. Tovább, hogy az igazi hívőket mindig is üldözték. Megkövezték és megölték éppen azért, mert az isteni igazság hordozói voltak. Itt azt mondja a mi Urunk, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amely a földön ki lett ontva. Az igaz Ábel vérétől kezdve a Zakariás, Berechja fia véréig, akit a templom és az égő áldozati oltár között meggyilkoltak. A hamis prófétákat minden időben meghallgatták, mert olyan dolgokat hirdettek az embereknek, amelyek tetszettek nekik, elfogadhatóvá tűnt nekik. Az igazi proféták ellenben, akik Isten megbízásából hirdették Isten tiszta ígéjét, az igazságot, mindig is üldözve lettek, minden alkalommal megkövezték, és így tovább. Mégis, ami Urunk megígérte, prófétákat küldök hozzátok, így olvastuk. És különösen, és kérem, hogy ezt most nagyon komolyan vegyék, nem az én érdekemben, hanem az önmagukéban. Hiszen nem csak az én üdvösségemről van szó, hanem végső soron a maguk üdvösségéről is, ha komolyan gondolják az örökké valóságot. Mivel most beléptünk egy prófétai folyamatba, vagyis az emberiség történelmének egy olyan szakaszában, amelyben a bibliai proféciák beteljesülnek, szükség volt egy prófétai szolgálatra, hogy a prófétai íg, amely most rendkívülen aktuális, annak isteni jelentőségében hirdetve legyen, és még a megfelelő összefüggésbe is legyen állítva. Ma már nem elég, hogy felveszek magamra egy talárt, vagy még talán hollywoodi evangélistaként lépek fel, pompás mondatokat mondjak, gyógyításokra és sok másokat, másról szólva, aztán elhagyom a termet és a helyszínt. Az embereknek joguk van, Isten által adott joguk van, hogy tájékoztatást kapjanak, hogy meghallják az igazságot, hogy megtudjanak valamit a bibliai proféciák beteljesüléséről. Nem elég csak egy kicsit vallásosnak látszani, és egy szép Isten tiszteletet hallgatni, nagy orgonon a zene kíséretében énekelni, majd várni az amment, aztán gyorsan hazamenni. Istennek több meglepetése van számunkra, és ahogyan Krisztus első eljövetelkor is, szerintem nagyon fontos ezt elmondani. Amennyiben Dr. Larkin jól számolt, Krisztus első eljövetelkor 109 ótestamentumi profécia beteljesedett. Minden előre meg lett jövendülve a születéstől a mennybe meneteleig. A szolgálat, a szenvedés és a halál, minden részlet előre meg lett jövendülve a bibliai proféciákban, ami Krisztus első eljövetelét illeti. És most azt kérdezem önöktől, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves közönség, kedves testvérek és testvérnők, nem kellett volna az akkori írástudóknak felismerniük, hogy annyi bibliai profécia, amelyet valójában elvileg ismertek, de nem értették a beteljesülését. Mégis beteljesedett a korszakukban. És napjainkban az ember fejét foghatná, és megkérdezhetné, hogyan volt lehetséges Istenem a mennyben, hogy a földön az emberek, akik halleluját énekelnek, akik Isten tiszteleteket tartanak, akik áldozatokat mutatnak be, akik minden zsoltárt lelkesen el tudnak énekelni, és dobokkal és trombitákkal elmenjenek amellett, amit Isten tett. De így volt. Nem-e? Igaz vagy sem? Az Úr így szólt. Hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, ahogy a tyúk összegyűjti csibéjét, de ti nem akartatok. Felfoghatatlan, hogy az emberek, sőt, Izrael népe, Isten népe, ma azt mondanánk, hogy a kereszténység, a szellemi vezetők nem rendelkeznek megértéssel. De figyeljetek, Isten mindig a maga módján teszi a dolgait. Ő elküldi egyik szolgáját és prófétáját, hogy közvetlenül beszélhessen és kinyilatkoztathassa, miről is van szó, és mi fog történni, minek kell megtörténnie. Volt egy Noé, volt egy Ábrahám, volt egy Mózes, egy Illés, voltak Isten emberei minden korszakban, akiket az Úr különleges módon felhasznált, akik által beszélhetett, akik által cselekedhetett, és akik által jelezhette, hogy mi fog történni, vagy mi történik. És ha már a Krisztus első eljövetelekor olyan sok jövendőlés beteljesedett, és a bibliai proféciák bekövetkeztek, és a szellemi vezetők mégsem vették észre, akkor nincs semmi értelme, hogy ma ítélkezzünk fölöttük, hanem inkább a mellünkre kell csapnunk, és megkérdezni, megértettem-e én Isten cselekedeteit a mai időben. Látom-e én Isten ígének prófétai menetét? Meg kell értenünk, hogy ítélkezni azon, amit akkor nem ismertek fel, az ma egyikünknek sem használ semmit. Nekünk csak meg kell tanulnunk belőle a leckét, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat. Az időben fellépett egy Isten által küldött ember, de szeretem ezt a kijelentést. Sokan voltak, akik a Tórában olvastak, sokan, akik minden szombaton megtartották az Isten tiszteletüket, és az Úrnak azt kellett mondania már 2 hét, hiába imádnak ezek engem, mert emberi parancsolatokat tettek tanításaikká. És aztán folytatódik tovább, hogy ez a nép ajkaival közeledik hozzám, de nem a szívével. Ma annyi minden létezik a kereszténységben, én nem ítélem meg. Én magam is szeretném, hogy a kapcsolatom Istennel még szorosabbá váljon, Nem kritikusként jöttem én ide. Mély szomorúsággal állok itt a szívemben, mert én magam is üdvözülni szeretnék, és azt szeretném, hogy mindannyian üdvözüljenek, akik hallgatják és elhiszik Isten igéjét. Csak hogy egyszerűen arról van szó, hogy kapcsolatba kell kerülnünk Istennel. Vannak emberek, egy kicsit kiismerem magam ebben, akik azt mondják, kapcsolatban vagyok én ezzel is, vagy amazzal is. Az evangélisták közül ti is ismeritek az emberek ezen kijelentéseit vagy véleményeit. Ekkor ismét fájdalmak érzek szívemben, hiszen mi nem egy emberrel kell kapcsolatban állnunk, hanem Istennel kell összekapcsolódnunk. Mert ez a kapcsolat egyszerűen sürgősen szükséges. Isten felhasznált embereket, és ma délután talán megemlítem Branham testvért is, akit Isten különleges módon felhasznált. És amennyiben ezt itt így beilleszthetem, ha például a reformáció előtti időkre gondolunk, vagy akár magára a reformációra, amely aztán a maga útját járta, akkor nincs más választás, hanem akkor olyan embereket kell megemlítenünk, akiket Isten felhasznált. A múlt hét végén Csehoszlovákiában jártam, és íme meglásd, 20-t ünnepelték. Megünnepelték a reformáció előfutárának, Husz Jánosnak a halálának évfordulóját. Akit július 6-án mágián égettek el Konstancban, és ez az egész országban nemzeti ünnep lett. Léteztek emberek, akiket Isten felhasznált, függetlenül attól, hogy egy Husz János, egy Luther Márton Rotterdamban, egy Erasmus Genfben, egy Calvin Zürichben, egy Zwingli, vagy Angliában egy Wycliffe. Voltak emberek, és később is függetlenül attól, hogy John Wesley, William Booth, vagy sokan mások, voltak emberek az egyház történelemben, ahogy voltak proféták és apostolok is, úgy voltak olyan emberek is, akiket Isten a saját idejükben felhasználhatott. Beszélhetnénk Spurgeonról, Moodyról, Finneyről, sok másokról is, de ez nem a mi feladatunk. Én csak azért említem ezt meg, hogy valóban lehetséges, hogy visszatekintünk a múltra, és látjuk, mi történt, de jelenleg nem ismerjük fel, mit cselekszik Isten most, ma. Mi most élünk, és a bibliai proféciáknak megfelelően napra készek kell legyünk Isten országában, hogy most felismerjük, mit cselekszik Isten a mi korszakunkban, a mi időnkben. Egyáltalán nem elég a múltat felismerni, és ebben az Isten embere valóban találó szavakat mondott, mert azt mondja, hogy az emberek minden alkalommal magasztalják Istent azért, amit a múltban tett, és magasztalják azért is, amit a jövőben fog tenni. De elsiklanak amellett, vagy afelett, amit jelenleg cselekszik. Abszolút szükséges, hogy most csatlakozzunk Isten munkájához, hogy az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütem szerint összpontosítsuk magunkat Istennel és Isten ígéjével, hogy aztán tanulj lehessünk a beteljesülésnek és az Úr visszajövetelénél, átélhessük az átalakulást és az elragadtatást. Senki ne képzelje magáról, hogy bármikor bekapcsolódhat, amikor neki úgy tetszik. Isten útja és az Isten országában történő dolgok egy bizonyos fejlődésen mennek keresztül. De hiszen tudjátok, mi van megírva a Lukás 16:16-ban, hogy a törvény és a proféták Jánosig voltak. Attól az időtől kezdve hirdettetik az Isten országa, és aztán még ez is ott áll írva. Az erőszakos útat tör magának, és aki erőszakot alkalmaz, az behatol. nekünk be kell kerülni, be kell legyünk illesztve Isten országába, hogy egyáltalán megállapíthassuk, mi történik Isten országában. Amennyiben nem jöttem volna el ebbe a díszterembe, nem tudnám, mit folyik vagy történik itt. Be kell kerülni a dologba, hogy tudjuk, mi folyik, nem hogy közös részesedésünk is legyen benne. Aki kívül marad, csak találgat, aki bent van, az megérti, miről is van szó. Higgyenek nekem, minden kockán forog, és most tényleg minden ezen múlik, és nem is akarok én félelmet kelteni, csak a lelki ismeretem és Isten előtt kell megállnom a helyem, és éppen ezért kell felhívnom a figyelmet ezekre a dolgokra, hogy az élő Isten gyülekezet most át fogja élni az ő beteljesülését. Mert nagyon közel állunk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajöveteléhez. És elolvastuk a Jelenések 19-ben, hogy az ő mennyasszonya felkészült, és megadatott neki, hogy ragyogó fehér vászonba öltözzön. Istennek van egy terve Izrael népével, ezt jelképezi a Szentírásban a fügefa. A visszatérés az egyik legbiztosabb jele annak, Izrael népének visszatérése, hogy most a végidőben élünk. És az Úr azt mondta, amikor mindezt látni fogjátok, emeljétek fel fejeteket, mert tudjátok, nem csak sejtitek, nem csak gondoljátok, hanem tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Magasztalva legyen az Úr neve ilyen kijelentésekért. De már ez is egy olyan dolog, amiről ma délután Isten segítségével szeretnénk még beszélni, hogy ebben a tekintetben is milyen módon teljesedik be, vagy teljesednek be a bibliai proféciák napjainkban. Ma délelőtt egyszerűen arról van szó, hogy először is megtudjuk, mi és ki az élő Isten gyülekezete. Elolvastuk az ezzel kapcsolatos ígehelyeket, a gyülekezet az elsőszülöttek gyülekezetének van megnevezve Krisztus az elsőszülött, mi az elsőszülött. Ő a szellemtől nemzett, mi a szellemtől nemzettek, és újjászületettek egy élő reménységre, ő az első szülött sok testvér között, ő benne és ő általa lett megalkotva az új teremtés isteni kezdete. És éppen ezért áll írva a Jelenések könyve 3. fejezetében az első. Az utolsó levél üzenet 14. versében, hogy ő a hűséges és igaz tanú Isten teremtésének vagy alkotásának kezdete. Ő a második Ádám. Létezett az első Ádám, és az abból származó emberiség. Létezik a második Ádám, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Úgy, ahogyan ő a szellem által fogantatott, aztán megszületett, úgy nekünk is a szellem által kell fogantatnunk és újjászületnünk egy élő reménységre. Az emberek gyermekeiből Isten gyermekeivé kell válnunk. Az ő szellemének tanúskodnia kell a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekeivé lettünk. A János evangélium első fejezetében ez áll. De mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Isten örökössei és Jézus Krisztus társ örökössei. Keresztényekként nagyszerű jövő vár ránk. A hitetleneknek nincs semmilyen jövőjük. Nincs élő reménységük, és ez nagyon fáj nekünk. Sajnáljuk őket. De nyilván Isten még egy nagy aratást fog betakarítani. És még sokan, nem akarom azt mondani, hogy milliók, bár csak így lenne, bár csak milliók lennének azok, akik még hívőkké lesznek, mielőtt a kegyelem ide véget ér, és Isten ítéletei lesújtanak erre a földre. El fog jönni az a nap, amikor a kegyelem ide véget ér, és az Úr visszajön, hogy elvigye az öveit, felvegye a dicsőségbe, és aztán elkezdődik a nagy és félelmetes napja az Úrnak. És az emberek félni és rettegni fognak itt ezen a földön. Élő Isten gyülekezete, a Golgotai kereszten megváltott sereg, azok, akik befogadták és elfogadták Jézus Krisztust, és általa örök életet kaptak. Nem kell filozófálni, ha azt mondjuk, hogy csak aki örök életet birtokol, az élhet örökké. Csak aki örök életet birtokol, az élhet örökké. És az örök életnek csak egy formája létezik, és ez Isten élete. Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik. Neki nincs kezdete, nincs vége. Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, ami Urunkban, és ahhoz a következőket mondja nekünk az első János 5. fejezetének 20. verse. Azt azonban tudjuk, 1. János 5. fejezet 20. verse. Azt azonban tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, betekintést, hogy felismerjük az igazat, és mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ugyanennek a fejezetnek a 11. versében ez áll. 1. János 5.11. És ez a bizonyságtétel így hangzik, Isten örök életet adott nekünk már is, és ez az élet az ő fiában az ő rendelkezés, a mi rendelkezésünkre áll. Akiben megvan a fiú, annak megvan az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, annak nincs meg az élet sem. Milyen komolyak ezek a szavak? Nem egy vallási szertartás, nem katolikus hitről, a protestáns hitre való áttérés, nem az egyik egyházból a másikba, vagy egyik szabad egyházból a másikba való átlépés hozza ezt magával, hanem egy megtérés az élő Istenhez Jézus Krisztus nevében teljes szívvel, teljes gondolkodással és cselekedettel, sőt az egész élettel. Csak így folytathatja Isten bennünk azt, amit már elkezdett, elkezdhetett az első lépést, nekünk kell megtenni. A Filippi levélben elolvashatjuk, hogy Isten be fogja fejezni a megkezdett művét Jézus Krisztus napjára. Mindazonáltal, ha még nem kezdődött el semmi, hogyan lehetne befejezni? Meg kell engednünk, hogy Isten elkezdhesse, majd folytathassa ezt a megkezdett munkát, és csak azután bekövetkezhet a befejezés, a véglegesítés. Hogyan akarhatja az ember megtapasztalni a véglegesítést, ha még semmi sem kezdődött el benne? Aki elolvassa a teremtésről szóló beszámolót, ebben azt fogja találni, és a 7. napon befejezte, véglegesítette Isten az ő művét, és megpihent mindattól, amit cselekedett, de volt egy kezdet, egy folytatás. A mi személyes életünkben is lehetőséget kell adnunk Istennek, hogy egy kezdetet tegyen. Tudnunk kell életünkben egy olyan napról és óráról, amikor ez a kezdet, ez a találkozás Istennel, ez a megtérés, ez a mennyei fény általi megvilágosodás, az Úrhoz való fordulás megtörtént, hogy Pál apostollal együtt elmondhassuk. Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve, már most élek többé, de nem él én, hanem Krisztus él én bennem, és amit most még élek, azt az Isten fiának a hitében élem. Itt azonban nem csupán egy tanításról van szó, egy ötletről, egy ismeretelméletről. Itt Istenről van szó, az örök életről, a mi üdvösségünkről. És éppen ezért olyan fontos az igaz Isten ígéjének a hirdetése. Visszatérve az idők lefolyására, amelyben élünk, már többször is elmondtam, hogy nem szeretnék ebben a délelőtti órában erre kitérni, de hadd mondjam ki egyértelműen, nem csak a fügefáról volt szó, hanem minden más fáról is. Ezt el lehet olvasni a Lukács evangéliumának 21. fejezetében. És amennyiben a fügefával már az Ószövetség mintája vagy szimbóluma szerint Izrael népére van hivatkozás téve, akkor a minden más fa szó kifejezéssel éppen az összes többi népre van hivatkozás téve. Szeretném felolvasni a Lukács 21-ből a 29-től kezdve. Akkor még egy példabeszédet mondott nekik. Vegyétek tekintetbe a fügefát és az összes többi fát. Mihelyt kihajtanak, tehát nem csak az egy fa, hanem mihelyt kihajtanak, erről magatok is felismeritek, ha látjátok, hogy a nyár már közel van. Így ti is, ha mindezeket a jeleket bekövetkezni látjátok, ismerjétek fel erről, hogy Isten országa közel van. Aki az Ótestamentumból származó példabeszédet szeretné ismerni, az olvassa el a Hózsás 9:10-et. Már ott a fügefához van hasonlítva az Izrael népe a bibliai proféciában. Akár tisztában vannak azzal, akár nem, de Nabukodonozor napjai óta Izrael népe minden irányba szétszóródott, az ég minden irányában. És mióta Titus 70-ben ostrom alá vette Jeruzsálemet, eljött a vége, és elkezdődött a végső és végleges szétszóródás az egész nagyvilágra. De Isten a bibliai proféciában azt mondta, a napok végén visszahozlak, vagy összegyűjtelek benneteket minden nép közül a ti országotokba. Én írtam erről, és valóban nagyon-nagyon sok bibliai idézet létezik erről. Már most, ha itt a fügefáról, mint Izrael népéről beszélünk, és a többi fákról, amelyek kihajtanak, csak röviden szeretnék rámutatni arra, vagy utalással lenni arra, ami második világháború után történt. Egész Ázsia, egész Afrika megszabadult az igától, amely alatt az egyes országok lelettek igazva. Minden függetlené vált, semlegesség vagy szuverenitásra törekedett. Ha arra gondolok, hogy a második világháború idején pontosan 49 nemzet tartozott az angol koronához, és azóta mind függetlenné vált. Mindegyik kihajtott, mind ledobta magáról az igát, függetlenné vált, ahogyan Izrael népe is függetlenné vált. 1948. május 14 óta létezik az Izrael népének az állama. Többször is hallottuk, hogyan énekeltek és újongtak a Jeruzsálem utcáin. Mit élünk át a legutóbbi időben? És szeretném, hogy odafigyeljünk erre, és elgondolkodjunk rajta. Közvetlenül a második világháború után sokan, nagyon sokan ledobták magukról az igát, és függetlenné váltak. Most, ennek a generációnak a végén, ennek a korszaknak a végén, az utolsók azok, akik még ledobják az igát magukról, és akiknek most még át kell élniük a bibliai profécia alapján, hogy nem egy másik uralom alatt állnak, hanem megkapják a szuverenitásukat. A fügefa és az összes többi fa kihajt. Izrael és az összes nemzet összetöri az igát, és megkapja a függetlenségét. Ha ennél fogva a bibliai proféciára gondolok, csak két helyet említek meg. Az egyiket a Dániel prófétától, Dániel proféta második fejezetének a 21. verse. Ő az, aki az időket és a viszonyokat megváltoztatja, aki királyokat levált és királyokat állít fel, aki a bölcseknek bölcsességet ad és az értelmeseknek értelmet. Isten úgy rendezi a dolgokat, ő távolítja el a királyokat, ő állítja szolgálatba a királyokat. Hát nem átélhettük az elmúlt hónapokban, 5 keleti európai országban is hogyan távolít el, és hogyan állít fel egy másik rendszert. Minden, ami nem illik a prófétai folyamatba, annak mennie kell, és ami oda tartozik, annak jönnie kell. Nekem nincs sok közöm a politikához, szinte semmi. De amikor Honecker úr a tavalyi utolsó gorbacsovi berlini látogatása alkalmával azt mondta, hogy a fal még 100 évig állni fog. Egy mondat hagyta el az ajkamat, amelyet nem fogok elfelejteni. És amikor azután Gorbacsov úr beírta Honecker úrnak a vendégkönyvébe ezt a mondatot is, hogy aki túl későn érkezik, azt a történelem megbüntetik. Én hozzáadtam a második mondatot, és azt mondtam, téged meg fog büntetni a történelem. Egyszerűen így van, hogy az idő sürget. Nekünk nincs ember, nincs emberek ellen semmi kifogásunk. Voltak ideológiák, és nem titkolom, hogy nekem is fel kellett vennem a hájott egyenruhát és háború utolsó napjaiban. Tudom, milyen kényszer és nyomás nehezedett ránk. Nem szeretnék senkit sem vádolni, és egyáltalán nem az én stílusom, mert megértettem, mit is hozhatnak magukkal a totalitárius rendszerek. Tehát kérem, ne haragudjanak, szívemből kívánjuk mindenkinek Isten áldását. De hadd legyünk hálásak, hogy a történelem lapja mégis megfordult. Hálásak vagyunk a jelenlegi fejleményekért. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy most a bibliai proféciák beteljesedés ideje van. Dániel proféta ugyanis 4 egymást követő világbirodalmat látott, és az utolsó világbirodalom éppen a római birodalom volt, amit látott. És aki nagyon jól is kiismeri magát a történelemben, én magam feljegyeztem, csak aki jól kiismeri magát, az tudja, hogy az gyakran a német nemzet Szent Római Birodalmának lett nevezve. A felosztás, amely országunk kellős közepén, Európa közepén húzódott át, meg kellett legyen szüntetve, hogy létrejöhessen egy egész európai hatalom, amelyen később a vallási hatalom fog lovagolni. Még ebben a kérdésben sem lehetünk egyértelműbbek és részletekbe menni, de a bibliai proféciák alapján elmondtuk ezeket a dolgokat, nem azért, mert különleges kinyilatkoztatásokat kaptunk volna róla, hanem azért, mert felismertük a beteljesedését annak a kinyilatkoztatásnak, amelyet már Isten ígéje megadott nekünk. 1957-ben, nagyon jól emlékszem, de Gaul úrra, egy olyan ember, aki nagyon el volt telve önmagával, nagyon önhit volt, és a Grand Nationban hitt akkoriban, Rómában, azt mondta, hogy az a cél, hogy létrehozzanak egy egyesült Európát az Atlanti-óceántól az Urálig. 1957-ben a római szerződések aláírásakor. Miért a római szerződések? Miért nem a washingtoni szerződések? Miért nem a moszkvai szerződések? Miért a római szerződések éppen? Mert a római birodalmat, amilyen volt, egész Európát magába foglalva most egyesíteni kell. És még ugyanazokat a megfogalmazásokat is, amelyeket most Gorbacsov úr vetett fel, és amelyet sok politikus átvett, az egész európai házról beszélnek most, amelyben mindenkinek legyen, vagy van helye. Az egyik boni politikusunk ebben a tekintetben még a János 14-et is idézte, és azt mondta, atyánk házában sok lakóhely van. El tudjátok ezt képzelni magatok előtt? A János 14-et idézte. Csak hogy a János 14-nek valóban semmi köze a politikai fejleményekhez. De ezt a szakaszt vette a szájába, és alkalmazta éppen az egész európai ház fogalmára vonatkoztatva. Miért? 1957-ben aláírták a szerződéseket, és mi tisztában vagyunk azzal, hogy 1992-ig mindennek el kell készülnie. Egy európai központani bank, európai, európai, európai. Miért minden európai? Mert a bibliai proféciák így jövendőlték meg. És mit olvastunk az előbb? Amikor azt fogják mondani, most béke és biztonság van. Nem olvastátok a címlapokon? Békekonferenciák, leszerelési tárgyalások, biztonság itt Közép-Európában, el az SS-20-asokkal, el a marsokkal, el mindennel, semmit sincsétek meg a fegyvereket. Majdnem azt lehetne mondani, hogy a kardokat ekevasakká kovácsolják át. A politikai és a vallási fejlemények rohamosan haladnak előre. A mi feladatunk az, hogy gyorsan kövessük az eseményeket, figyeljük a fejlődéseket, és levonjuk belőlük a tanulságukat. Nagyon hamar, rövidesen beteljesül a Biblia profécia ezen része is. És ez lesz a Föld első számú hatalma, éppen az Egyesült Európa, amiről itt szó van. És a békesség, amiért most annyira küzdenek, a leszerelés, a biztonság szintén része lesz annak, ami most a bibliai proféciához és annak beteljesedéséhez tartozik. Az előbb felolvastam Dániel próféta szavait, most pedig szeretnék még röviden felolvasni egy részt a Lukács 1-ből, mégpedig az 52. verset. Itt ez áll. A hatalmasságok a trónjukról letaszítja, és a szerényeket felmagasztalja. Minden Isten kezében van. Mindennek úgy kell történnie, ahogy ő akarja, ahogy ő tervezte, beütemezte. Bizonyára sokan már feltették maguknak a kérdést, miért kellett ennek is amannak így történnie. Ne tegyék fel ezt a kérdést, nem könnyű rá válaszolni. Vannak dolgok, amelyek számunkra megmagyarázhatatlanok maradnak, különösen a tömeggyilkosságok, ami az Izrael népével, a zsidókkal történt a harmadik birodalomban. Itt valóban megkérdezhetnénk azt is, amit egy hitetlen, egy ateista mondott, hol volt Isten, amikor mindez történt. Vannak dolgok, amelyek számunkra, emberek számára nem érthetőek. Talán Isten a túlvilágon majd megadja nekünk a magyarázatot mindenre. Hadd koncentráljuk magunkat arra a sokoldalú, változatos gondolatokra és bibliai idézetekre, amelyeket Isten szánt számunkra, és amelyeket most egészen sürgetőek. Röviden összefoglalnám, amiről beszéltünk ma. Sokoldalú, változatos gondolatok a bibliai idézetek voltak. Az élő Isten gyülekezetéről volt szó. A vérről, vérrel megváltott sokaságról, amely az első feltámadásban részesülni fog a dicsőségben. Az ő elhivatásukról, felkészítésükről és Jézus Krisztus visszajövetelének napjára való tökéletesítésükről van szó. Arról van szó, hogy az élő Isten gyülekezetében az elején adott tanítások és a korai kereszténység gyakorlata újra érvényre jusson. Hogy Isten segítségével a dolgok egyszerűen úgy legyenek rendezve, ahogyan az elején voltak. Ez a fő cél. És aztán térjünk rá Izraelre, mint Isten teljes természetes szövetséges népére, amely több mint 100 országból visszatért, és egyre többen érkeznek vissza, különösen a Szovjetunióból, mert mindenek előtt az elragadtatás után Isten, az Úr ott is külön fogja választani az öveit, a két próféta szolgálatán keresztül, a 144 ezret, amíg végül egészen Izrael meg nem lesz mentve. Aztán arról van szó, hogy politikailag felismerjük, mi történik most. Az általános helyzet, és amint tudjátok, itt nálatok nyilvánul meg a legjobban, hogy a férfiak, a vallásos férfiak levetették talárjukat, és egészen politikára átálltak. Az utolsó időkben valóban oda fogunk jutni, hogy a vallás emberei politikát űznek, a politika emberei pedig vallást űznek, hogy egy közös egész jön létre, mert az egyiket hozzá kell kapcsolni a másikhoz, és így kéz a kézben fognak dolgozni. Ami azután következik, azt a Szentírásból is elmondhatom nektek. Azután jön a bojkott, és utána az üldözés mindazokra, akik nem csatlakoznak ehhez a fejleményekhez, és nem tartoznak hozzájuk. De ezekre a dolgokra nem tudunk ma részletesebben kitérni ezen az összejövetelen. Higgyétek, higgyenek nekem, hogy Jézus Krisztus visszajövetele előtt élünk, a bibliai proféciák beteljesülésének kellő közepén. Látjuk az utolsó generációt, amennyiben így tanúskodhatunk, nem tudom pontosan, hogy McGovern volt-e az egyik washingtoni szenátor, aki egészen őszintén azt mondta, mi vagyunk az első generáció, akiknek meg kell értenünk, hogy mi vagyunk az utolsó is. Tehát Istennek volt egy kezdete a dolgokkal kapcsolatban, amelyekről szó van, és amelyeknek megvalósulása küszöbön álló esemény, és lesz egy vége is. A kérdés csak az, hogy mi melyik oldalon állunk akkor. Hol lesz a mi végünk? Milyen lesz a mi végünk? A vég ugyanis mindenkire eljön. A hívők számára, az első feltámadásba, átalakulásba és a dicsőségbe való felvételbe torkollik. És ez az, ahová az Istenhez vezető útunk torkollik, hogy aztán mindörökké az Úrnál legyünk. De azok számára, akik elkerülték Istent és Isten ígéjét, szörnyű ébredés fog várni. Ott lesz a legnagyobb csalódás. És valóban, ahogy az Úr mondta, sírás és fogcsikorgatás lesz. A legrosszabb fajta vádak lesznek, amelyeket az emberek önmaguknak és másoknak fognak tenni, nevezetesen úgy, ahogy Noé napjaiban volt. Isten embere évről évre elég hosszú ideig prédikált, de az emberek nem hittek, és nem vették észre. Egészen addig a napig, amikor eljött az özönvíz. Ma is vannak olyan emberek, akik nem veszik észre, hogy van menedék, és hogy a pusztulás hamarosan bekövetkezik erre a földre, a föld kerekségére. Éppen ezért küldj nekünk Isten ezt a figyelmeztetés, ezt a sürgető figyelmeztetés, hogy jöjjünk hozzá, hogy kapjunk életet, részesüljünk az örök életben. És az örök üdvösségben is, hogy így mindannyian dicsőségben lehessünk Istennel. Végül felmerülhetne az a kérdés is, ki tartozik tehát az élő Isten gyülekezetéhez? Ki az, aki Jézus Krisztus tulajdona? Ki kapott bűnbocsánatot bűneire és vétkeire, kinek van meg a szívében a hit bizonyosság, hogy az Úr tulajdona, és az a bizonyosság, hogy amit ő elkezdett, az be is fogja fejezni. És pedig az ő csodálatos és dicsőséges visszajövetelének napjára. Ezt kívánom magamnak, és mindannyiunknak kívánom, hogy senki ne hagyja figyelmen kívül Isten kegyelmét, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki megtalálja az Urat, az Úrhoz vezető útat, megtérjen hozzá, meg legyen mentve, és üdvözüljön. Jézus hamarosan eljön. készek vagyunk-e találkozni vele, az élő Isten gyülekezetének egy része lettünk-e, mennyasszonyok vagyunk-e a vőlegénynek, test vagyunk-e a főnek, sok kérdést lehetne feltenni ebben az irányban. Isten elküldött hozzánk prófétákat és apostolokat, elküldte az ő igéjét, hogy egészségessé tegyen minket, hogy Isten információkat adjon nekünk. Boldog az az ember, aki ebben az időben hallgat arra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Boldog az az ember, akinek nem viszket a füle valami szenzációst hallgatni, hanem arra, hogy az Úr szavát meghallgassa. Mert így van megírva Ámos prófétánál, hogy eljön az az idő, amikor Isten egy éhséget küld, éhséget az íge hallgatása után. És ez az éhség hamarosan nagy mértékben ki fog törni, és sok ember fog az Úrhoz jönni, és az élet ígéjével fog táplálkozni. Mert az ember nem egyedül kenyérből él, hanem minden ígéből, amely Isten szájából jön. Vagy jött, legyen az ő ígé, ami szellemi táplálékunk is kegyelemből. Ami Istenünket illeti, minden tisztelet és felmagasztalás most és mindörökké. Amen.